Tehát a mai szerdai alkalomon a 136. Zsoltárnak a 21-22. versét veszem elő, ami így szól: örökségül adta az ő földüket, mert örökével az ő kegyelme, örökségül adá szolgájának, Izraelnak, mert örökkévaló az ő kegyelme. A mai napon, mai szerdai alkalmunkon az örökségről szeretnék beszélni, mert hát igen, igen fontos ez a kérdés, fontos ez a téma, mert a magyar nyelvben, és sőt a magyar nyelv által a Biblia értelmezésében és egyéb igehirdetésnek nevezett előadásokban is nagyon nagy a keveredés. Az örökség, a hagyaték és az állandóság között. Örökség. Mi az, hogy örökség? Amikor az ember elbúcsúzik valamelyik hozzátartozójától, akkor hátra marad ő is, mint örökös, meg a többiek is, aki ugye vér szerint oda tartoznak, vagy kijelöltek, örökös ma lesz az ember, és ilyenkor ugye rá hagyják a hagyatékot. Hát itt jön egy ellentmondás: ha valaki meghal, akkor örökséget nem tud adni. Nem vagyok örökös. Az, hogy a szándék örökség és örökösség, az egy másik kérdés, hiszen az embernek van egy ilyen belső szándéka, hogy én nem akarok úgy meghalni, hogy nem hagyok hátra magamra valami nyomot, de leginkább az van az emberben, hogy hát én örökké éljek, tehát folytatódik az, amit elkezdtem. Itt vagyok még, bár elmentem, tehát az örökség az emberben egy ősi beidegződés, hogy nem szeretne meghalni úgy, hogy nyomtalanul eltűnjön ebből a földi életből. Azonban mégis ott van a kérdés, és Izraelnek a kapcsán jön ez elő a Zsoltárostól, hogy Isten viszont örökséget oszt. Örökségül adta Izraelnek az ő földjét, mert örökké van az ő kegyelme. Örökségül adta szolgájának Izraelnek, Jákobnak és Izraelnek, mert örökké van az ő kegyelme. Hát most akkor egyértelmű, hogy örökséget lehet osztani, de mégse lehet osztani. Miért nem lehet osztani? Azért, mert ezen a földön élünk, és ez a föld nem örök. Ez a föld valamikor úgy, ahogy van, megszűnik, tehát nem mondható az, hogy a földön örökséget lehet osztani. Hiszen megszűnik a földdel együtt. Akkor csak állandósítani lehet valamit, illetve lehet adni hagyatékot valakire testamentem szerűen, ráhagyom azt, amit én összegyűjtöttem, azt a gondolatot, ami értékesnek tartok, és így tovább. Átadom azt, és ráhagyományozom. És ilyenkor történik az, hogy a hagyomány viszont nem örökség. Magam is megéltem azt, hogy amikor volt a családban egy elhalálozás, hát a hagyatékának a nagy része az bizony, hát ha nem is a szegényekhez, de a megsemmisítésre lett elvíve, mert ez a hagyaték, amit hagyott, nem igazából volt örökségem, hanem éppen terhemre volt, és éppen felesleges volt. Tehát milyen örökségünk van nekünk? Milyen örökséget osztogatunk? És ez bizony azért fontos, mert amikor a mai világban vagyunk, akkor mindenki keres valamit, mindenki kutakodik visszafele, hogy mi volt a múltba. Mi volt a múltba? Mindenképpen az örökséget, hogy mit lehet a múltból profitálni, kivenni, ezt szeretném mindenképpen megszerezni, és az örökségnek másik része az, hogy gyakorlatilag nem tudunk mi se elszakadni a halottainktól, mert azt hiszük, hogy örökké, örökké, örökké. Pedig csak hagyatékról van szó. De ha a hagyatéknál mégis ott van, ezt megkapjuk. Mindenféle hagyaték van. És ennek a folytatása, amikor körbenézünk a világba, mindenhol hagyomány van. A hagyományból él ez a világ jelen pillanatban. Tényleg abból él? Nem abból él. Abból él. Szó szerint azt mondják, hogy hagyományból élünk. Különböző kulturális hagyományokat reklámoznak, különböző hagyományokat kell követni, de ebben a pillanatban már is elszakadunk az öröktől. Mert a hagyomány nem azonos az örök dolgokkal, az örökséggel. És azért kell ezt a tényt megállapítanunk, mert amikor a hagyományt tovább adjuk, valójában kiveszünk egy részt, amit tudunk használni, és tovább adjuk, az első hagyaték a következő egyáltalán nem, a sokadikhoz pedig már szinte egyáltalán nem hasonlít, valami éppen töredék van, hogy honnét jött, honnét származik. Ez a hagyadékozás viszont azért fontos, mert identitás kereső emberek is keresik azt, hogy honnét jöttek, keresik a gyökereiket, és nagyon sokszor egy hagyatékba oltatódnak be. Márpedig egy keresztény hagyatékba, ami évezredek során, két évezred során állandóan változik. A hagyaték nem örök, változik. Ha megnézzük a keresztény tanításokat, teológiai dogmákat, folyamatosan változtak, és ez kizárja az örök és az örökségnek a kérdését. Kizárja. Tehát van-e örökségünk? Mi az, hogy örökség? És ezt mindenképpen tudatosítani kell, hogy van örökségünk, azonban ez az örökség nem azt jelenti, hogy kaptunk embertől valamit, hanem ember közvetíthet örökséget számunkra, és ezt az örökséget viszont nekünk meg kell találni méghozzá hagyatékon belül. Miért mondom ezt? Azért, mert a sok-sok hagyatékban mindenhol van egy szikrányi valami örökségünk, valami van. Minden egyes szokásban, minden egyes kultúrában, minden egyes vallási ünnepben, bármiben, ami hagyomány, abban van valami gyökere. Valahol valami van. Tehát amikor a karácsonynak fogalmuk sincs most már az embernek, mitől karácsony, akkor mégiscsak nem dobhatjuk és tehetjük fenyőfa ünnepé, vagy ez a szeretet ünnepévé, mert valahol el van rejtve benne a karácsonynak a lényege. Amikor előveszik a nem létező kendőt a magáról, Veronika kendőjét, a Via Dolorosa esetén, akkor nagyon jól tudjuk, olyan nem létezett, de mégis hagyományban valami benne van. Valamiért létrejött egy hagyomány, és annak lehet bizony örök és tiszta célja. De lehet egy állandó, ami nem örök, de tiszta célja, hiszen egy Veronika kendőjénél ott van egy humanizmus, hogy a keresztet cipelőnek letörölte a homlokát, és ebből akár már prédikálni lehet humanista módon, hogy te is töröld a szenvedőnek és a cipekedő embernek a homlokáról a verítéket. Valami pozitív szándéka minden hagyatéknak van. Minden van. Pozitív szándék van, vagy nem pozitív, hanem számomra pozitív. Pozitív én úgy szeretném, hogyha gyerekem folytatná, de sose szabad én tőlem, mert gyakorlatilag magamat akarom, hogy túléljek a gyerekemben. Hiszen az embernek a saját tulajdonsága az, hogy szeretne túlélni. Szeretné a másolatát, ugye, látni maga előtt, és akkor megkapja azt az érzet, és érzését, mintha reinkarnációban lenne, hogy élek tovább a gyermekembe. Nem. Amit a gyereknek adtál hagyatékból, azt a gyerekednek használni kell, és bizony ez a hagyaték elfogy, csak az örök marad meg belőle. Az örök. És amikor itt a Zsoltáros beszél kétféle örökségről, a földről, és máshol beszél arról, hogy Izrael nem más, mint az örökké való öröksége, akkor megint problémában vagyok, mert hát ebben a pillanatban mitől öröksége az örökké valónak Izrael? Hiszen Izrael ugyanúgy eltűnik a föld színéről, mint az emberiség úgy, ahogy van a földdel együtt. Utolsó ítélet utáni időszak, amikor megsemmisül a föld, ez mindenki tisztában van vele, akkor mitől lesz örök Izrael? Hát akkor őt kimenti ebből a dologból? Nem. Itt megint csak tisztázni kell. Az, hogy Istennek van egy örökké való döntése, az azt jelenti, hogy örökké való időre átnyúló akarata van. Ha velem van egy örök terve, az annyit jelent, hogy abban a folyamatban, ami az örök világig, az örök életig vezet el, abban nekem részem van. Örökké való terve van velem, és így leszek öröksége. És nem egy bebetonozott, üdvözült emberként sétálok itt a földön. Ha Istennek öröksége Izrael, akkor amíg áll ez a föld, addig az örökké valóság az örök élet tervében, az üdvösség és a kegyelem és a megváltás tervében Izraellel terve van. Örök terve, és így öröksége Istennek Izrael. Így értendő végül is a Zsoltárosnál, hogy örökséget adott Izraelnek, de öröksége Izrael maga is, új szövetségi igéket is lehetne hozni erre, akár Galatát. Galata 3-ban, hogy öröksége Izrael magának Istennek, saját tulajdona, öröksége, vagyis neki kizárólagosan örök terve van Izrael népével. Nem szűnt meg, nem fog megszűnni, de az nem azt jelenti, hogy Izrael örökké fog élni, hanem csak azok, akik valóban ebben a tervben, Istennek az örökké valóságra mutató és vezető tervében betölti az elhívását, az lesz az örök életnek a birtokosa hasonlóan azokhoz, akik kihívottak. Meg kellene érteni ebből a 130. Zsoltárból, hogy Izraelnek az öröksége így néz ki, valóban Istennek a kiválasztottságát lehet ebben meglátni, örökké való terve van. Ugyanakkor a másik más népekben levő része magának a megváltott népnek, viszont más a szerepe, az örök nem más, mint a kiválasztottság, és a másik nemzetnek, a többi nemzetből levő népeknek a tagjaiból viszont a kihívottaknak a serege van. És ekkor értjük meg, hogy az örököt át kell adni az örök, a következő társ örökösnek azért, hogy a pogányoknak is legyen üdvösségük, mert örökké való az ő kegyelme. És itt értjük meg a Zsoltárosnak a szavát, hogy örökséget adott, mert örökké való az ő kegyelme. Nem azért adta, mert jutalmazni akar, nem azért adta, hogy most mindenkit automatikusan üdvösségbe kerül, hanem azért, mert attól kezdve örök az ő kegyelme Izrael, illetve utána minden ember számára, sőt mondhatnám azt, hogy Golgota előtti időben is, mi sem biztosabb annál, hogy működött a kegyelem. Működött. Nagyon szomorú vagyok, amikor arról beszél a kereszténység, hogy a Golgotától kezdődik a kegyelem. Akkor nem beszélne se a Dávid Zsoltárai erről, nem beszélne arról a Biblia több szakasza, még új szövetség is visszautal az ószövetségi könyvekre és történetekre, nem beszélne róla. Nem tisztességes dolog és Isten ellenes, hogyha valaki a kegyelmet kisajátítja, mint egy újszövetségi keresztény monopóliumnak. Nem. Itt már a Zsoltár is kimondja, mert örökkévaló az a kegyelme. Azért adott Izraelnek földet örökségül, magyarul az a föld, ahol betölthette a elhívását, ahol példa és bizonság lehetett más nemzeteknek, ahol kapta a Tórát, és a Tórát megélve bemutatta a világnak a jót és a rosszat. Ott Isten azt a földet valóban kiosztotta számára, ki eljuttatta, mint örökséget, nem úgy, hogy örök életére bízza, hanem ott akarja az örökké valósághoz vezető útnak minden feltételeit átadni, megmutatni, és az utolsó időig bizony oda kell tekinteni minden embernek, hogy Isten az ő népét, amelyiket választott népként kezel, hogyan vezeti, akár bünteti, akár bármi esemény, minden esemény számunkra ott kell lenni, mint bizonságnak. Mi örökséget nem adhatunk senkinek, ezt tisztában kellene lenni. Csak azt tudjuk örökül adni, ami nem múlandó, és ezen a földön a testünk, az érzelmeink, a tudásunk, a szerelmünk, az agyunk terméke minden múlandó. Tetszik vagy nem tetszik, halandók vagyunk, tetszik vagy nem tetszik, a szellemünkben élünk tovább a feltámadásig, illetve a feltámadás után, vagy nem élünk, vagy örök kárhozatra megyünk, itt lép be az örök természetesen, de előtte ott van, mert örök az ő kegyelme, örök. Örökségre visz, örök időkre, örök kárhozatra visz a kegyelme. A szabad akarat természetesen ott van nálunk. Mi örökséget nem tudunk adni, de mégis azt kell mondanom, hogy tudunk adni. Miért ne tudnánk? Azért, mert a mi mulandó életünkben, testünkben, lelkünkben valóban az újjászületett ember, mint olyan, az örök dolgokat magában hordozza. Ez nem más, mint az üdvbizonyosság, nem más, mint az, hogy új élete van, nem más, mint gyakorlatilag bizonyság mások előtt, az örök életnek, a megváltott embernek a bizonsága. Nem úgy adhatjuk, hogy mi osztjuk, mert nem osztható az örökség, mi az öröket nem tudjuk osztani, mi halandók vagyunk, azonban a bennünk levő örököt, magát, azt a szellemet, amit Isten adott Krisztus által belénk, azt megmutathatjuk másoknak. Bizonságként, hogy ők is vágyják, ők is vonzódjanak arra, hogy örök életük legyen. Ez a feladatunk. Az örökség átadása minden eszközzel és minden módon tovább kell adnunk az öröknek a megmutatását. Innét érthetjük meg, hogy minden beszédünk Krisztusról kell, hogy szóljon, minden egyes beszédünk arról kell, hogy Isten mit akar adni örökül, örökségül, örökidőkre az ő népének, az övének. Ezt kell bizonságként, szóban és tettekben látható módon prezentálni a világ előtt. Ezt az örökséget tovább adhatjuk. Ha nem ezt adjuk, akkor a hagyományokat adjuk tovább. Így kell csinálni, úgy kell csinálni. Hagyományokat adunk akárhogy tovább, és a hagyományokra nagyon bizony vigyázni kell, mert van pozitív hagyomány, negatív hagyomány, jó és rossznak, és minden hagyományt mérlegelni kell. Nagyon egyszerű a dolog, ha én a gyermekemnek halálom után itt hagyok egy kalapácsot, akkor a kalapács beszélni fog, mert tudja, hogy azt használnia kell. Hagyományoztam neki egy eszközt, hagyományoztam neki egy bizonságot, akkor azt tudja alkalmazni. Tudja, emlékezni fog rá. A bizonság emlékeztet, és itt jön az emlékezetnek a kérdése, hogy végül is a Szent Szellemnek a kitöltetése, a bennünk történő újjászületés pontosan az emlékeztető erővel bír, pontosan megmutatja azt a törvényt, ami ahhoz szükséges, hogy az örökséghez, az örök élethez vezető úton, itt a Földön úgy éljünk, hogy arra alkalmasak legyünk. Ez nem megváltás, hiszen ismételni kell újra Zsoltáros után is, mert az ő kegyelme örökké való. Az ő kegyelme örökké való, tehát a törvény és kegyelem az vezet, az mutatja meg az öröknek a lehetőségét. A hagyományoknál ott vannak a problémák, hogy keresztény hagyományokat a tekintetbe vesszük, valóban van benne valami örök bizonság, de egy idő után elkopik. Egy idő után a hagyomány úgy, ahogy van, egyre kisebbé teszi a okot. Hogy miért is tartottuk meg, teszem azt a példát, hoztam a karácsonyt. Miért is tartottuk meg ezt vagy azt? Miért? Most éppen esedékes, mondjuk volt tegnap vagy valamikor a Mártonnapi és a libával kapcsolatos hagyomány. Bevallom őszintén, hogy én 3 Mártont ismerek, a libához van valami közem, már ettem olyat, de hogy miért ünnepelnek, fogalmam nincs. Mi maradt? Az a 3 Márton, azt tudom, hogy van valami szent, meg valami Márton püspök, meg Luther Márton, a többieket fogalmas is, meg az sem mi közök a libához, de igazából minden látom, hogy a tudatlanok ugyanúgy liba, Márton napi libát esznek. A hagyomány kiürült. A hagyománynak nincsen tartalma. Vagy a hagyomány mögötti legenda meg abszolút kikopott, mert nincs benne élet, nem örök. Tehát a hagyományoknál ott van, hogy egy idő után teljesen élettelenné válnak. Teljesen élettelenné válnak, ha valaki valakit követ. Mert ő így csinálta. Ha mi továbbadunk a gyerekeknek példát, vagy bárkinek, hogy így kell csinálni, ha nincs mögötte élő örök, akkor az úgy, ahogy van, el fog sorvadni. Ha nincs mögötte az, hogy Isten akaratával hol egyezik meg az, amit én tettem, az a bizonyságom, az úgy, ahogy van, egy idő után teljesen kikopik. Teljesen a hagyomány elveszíti az alapjait. Elveszíti, hogy miért vagyok hívő, azért mert, és már is lehet mondani, azért mert megszoktam, azért mert az apám is így csinálta, miért megyek gyülekezetbe, azért mert így szokás, tehát a hagyomány szokásával válik, és egyszerűen kiüresedik. Ezért a hagyományoknál úgy, ahogy van, meg kell állnunk. És ma ez a feladat, mert lassan már hagyomány sincsen. hiszen abban a világban, amikor tényleg a megoldásokat és a különböző lehetőségeket kínálja a világ, magyarul az alkalmazásokat, amiről a múltkor is beszéltünk, az alkalmazásokat kínálja, abban már nincsen hagyomány. Már nincs olyan, hogy a szakmát tovább adja apa a fiának, és így tovább, már a hagyománytól is távol vagyunk. Ezért ne veszítsük el a vallási, vagy akármilyen hagyományokat, hanem keressük meg benne az örököt. Nem szabad elveszíteni, nem szabad kilökni, mert akkor ugyanúgy az alkalmazásokban vagyunk benne, magát Isten igéje igazán fogjuk megérteni, mert kevesebb tény és kevesebb életszerű dolog az, ami oda vezet hozzá. A hagyományokban mindenhol van egy szikrányi örök. Ezt tartsuk meg. Ha valaki akármelyik felekezetből érkezik, bármennyire nem teszik a felekezet vagy vallásnak a jellege, ott abban van valami. Nem véletlenül, hogy megmaradt az a hagyomány, nem véletlen egy zsidó vallásnak a hagyományai megmaradtak, igenis nem a hagyomány szerinti külsőségeket próbáljuk majmolni, hanem menjünk vissza oda, hogy honnét ered, mi történt. Amikor most éppen Hanuka közeleg, nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy ünnepeljük a fénynek a fellobbanását, ismert történet, hogy az egy korsonyi olaj hosszú ideig az új olajnak a kisajtolásig megmaradt, és bátorítja a népet arra, hogy a kicsi is megtartva nagy dolgokat végezhet, indulhat újra akár a zsidó felébredés, reneszánsz és a hitélet. Igazából a Hanuka nem erről szól. A Hanuka templom szentelésről szól. És ha visszamegyünk, akkor már egészen másképp látjuk a közelgő ünnepet. Arra ezen az ünnepen már Jesuva is fent volt Hanuka ünnepén. Akkor mindjárt megértjük ennek az ünnepek a lényegét, és nem állunk be a hanukai éneklő közé, bár énekelhetjük a hanukai hagyományos énekeket, de tudjuk meg az igazat, és tanítsuk az igazat, hogy mi volt a hanukai, a templomszentelés története. Miképpen egy karácsonyt is énekelhetjük a különböző tannenbaumokat, meg egy zöldfenyőket, meg egyebeket, de kötelességünk elmondani a gyerekünknek, hogy ennek azért mégis mi a gyökere. Mégis honnan származott ez, mivel nem biblikus ünnep, mivel csak ember alkotta, kreálta a hagyomány, ezért mi a gyökere? Mit akart kifejezni az ember a vallásosság ezzel? Minden hagyománynak igen és utána kell menni. Utána kell menni, abból kicsippenteni, kivenni azt, ami örök, és a többit vagy megtartani, ha szükséges, de alapjában nem tagadni, hanem nincs közöm hozzá. Egyértelmű, hogy én nem fogok karácsonyfát állítani, mert nekem a karácsony egész más jelent, és egészen más abban az örök rész, ami mindenkire vonatkozik, azt tartsuk meg. Annak figyeljünk oda, azt éljük meg, az legyen a miénk, az az örök rész, amit kaptunk, akár az ősökön keresztül, évszázadokon át, de igazából a karácsonyi díszekre nem sok mindenre van szükség. Ugyanígy reltározni kellene akár a saját elődeinkkel is, hogy mit kaptam én az őseimtől. Mit? Alapjában véve, hát érdekes leltár derül ki, mert lehet, hogy kapunk valamit a földi élethez, valami hagyatékot, ami nekünk az földi életünknek a állandóságához, annak a működésének a megsegítéséhez kellett, de valójában kaptam én örökséget a szüleimtől, nagyszüleimtől. Mit kaptam én? De itt van aztán mégis az, hogy ha nem kaptam, akkor azért vagyok testvér, azért, hogy a másiknak megmutassam, hogy van örökségem, és olyan örökségem, ami annyira oszható, hogy nem darabolható, hanem örök, teljes, valóban az idő és a tér határain kívül levő az örökség. Szabadon oszható, hiszen nem mérhető, se térben, se időben. Igenis adnom kell, ráadásul azt, ami nem az enyém. Mert nekünk Isten adott teret, időt, de ezen belül adott nekünk örököt ígéretként. És ezt az ígéretet itt a földön megélve, miénk az örökség, bár nem vagyok benne. Mi van az az örökség, hogy az örök életnek az ígéretére úgymond jogosultak vagyunk, az állampolgárságunk megvan, azonban még nem vagyunk otthon. Ez az mi örökségünk. Ez, amit Isten adott Izraelnek, hogy adja tovább egy örökül adott helyen, az ő akaratát tolmácsolja, prezentálja a világnak, és függetlenül, hogy ez a világ megszűnik, ettől még ez a hely az öröknek a része. Így lehetek én is az öröknek a része, ha Isten megváltó kegyelmének részese vagyok, és az életem prezentálja, mutatja másoknak, hogy bizony, ez az örökség a kegyelem által bizony örök élet bizonságát mutatja másoknak, akkor kell, hogy vonzó legyen másoknak, akik beragadtak ebbe a földi mulandó életbe. Tehát ne keverik össze a hagyatékot az örökséggel, és ne keverik össze a hagyatékot az állandósággal sem. Mi szeretnénk állandósítani, de ugyan mit? Általában a hatalmunkat, a felügyeletünket, még halálunk után is szeretnénk dirigálni az ükunokánknak is. Ez az állandóság. Állandóvá akarjuk tenni parancsokkal, utasításokkal, elvárásokkal, mindenféle dekrétumokkal, hogy mi legyen majd az unokámmal. Be kell vallanom, semmi közöm hozzá. Semmi közöm az utódokhoz. Az, ami Isten tervében, akaratában benne volt, ami a földi életemet ráirányította, vagy segítette az örök felé, ha ezt át tudom adni bizonságként, és elfogadtam, akkor az a gyermek, aki valamikor megszületik, az az én testvérem lesz. Lehet, hogy furcsa, itt a Galata 3-ból elővehetem azt, hogy mi testvérek vagyunk. Mert Isten fiaivá lettek Krisztusban a pogány népeknek a leszármazottai, Isten fiai lettek. Így lettek örökösök. Izrael viszont, mint olyan, Istennek a népe, Istennek az örökség, amelyik örökséget kapott, és így találkozik a két nemzet, Isten fiai és Krisztus fiai, ami egy és ugyanaz az örökké valóságnak az értelmében. Tehát ne állandósítsuk a magunk akaratát, ne építsünk egyházat, fegyházat, családot, hanem egy dolgunk van az öröket továbbadni. Ne építsünk gyülekezetet, ne építsünk vallást, mert az abban a pillanatban mulandónak készül. Abban a pillanatban. Még akkor is, hogyha valami kis örök elhangzik, a túlsúlyban levő emberi szándék mégis a mulandóságba viszi. És ebben a pillanatban, hogy én nekem az örököt megtartom, de a földiről beszélek, de a földi végrehajtási utasításokról, a módszerekről és egyebekről, abban a pillanatban én nem Isten szerint cselekszek még akkor is, ha van benne Isten igazsága, akarata. Még akkor se összekeverem. Még a humanizmusban is van számtalan olyan, ami Istennek az örök akaratában van benne, még a kommunizmusban is, és még mindenféle izmusban is van, ettől még nem Isten népéről beszélhetünk. Meg kell nézni valóban, hogy ebben, abban mi az, ami Isten szerinti. Azt elfogadhatom, azzal lehetek párhuzamos vagy együttmunkálkodó kapcsolatban, de nem lehetek azonos vele. Ha egy gyülekezetnek emberi szándékai vannak, előbb-utóbb a hagyomány útjára tér, és a hagyománya útján egyre kevesebb lesz Isten igéje, egyre kevesebb lesz Isten szava, egyre kevesebb beszélnek az örökről, de még többet fognak beszélni az adakozásról, a sikerekről, a nagyságról és a következő többi emberi kísértésről, ami minden uralkodónak a vágya, hogy nagy legyek, szép legyek, okos legyek, csillogjak, billogjak és gazdag legyek. Ezt lehet is látni, hiszen a gyülekezeteknek, a felekezetek nagy része ebbe az irányba tolódik. Azért, mert nem erről beszélnek. Nem arról beszélnek, ami örök, nem arról beszélnek, hanem ami hagyomány, ami állandósítja az ő működésüket, olyannyira állandósítja, hogy növekedésbe viszi a földi felépítményt, az egyházi és fegyházi felépítményeket. Nekünk az örökről kell beszélni. Természetesen az örökről való beszélés nem hozza magával a földi építkezést, hiszen az embernek alaptulajdonsága pontosan az, hogy önmagát reinkarnálja, önmagát tovább másolja, kopírozza le utódjaiban. Az embernek esze ágában sincs meghalni. Azonban az örökség alapja az, hogy meg kell halni. Örökségnek az alapja, mert különben testünk, lelkünk halandó, mulandó, elmúlik. Bármennyire szeretné a kereszténység mindenféle tanokkal bizonyítani, hogy itt majd a kiskutyámmal és az anyósommal fog sétálni a mennyekbe, ez nem igaz. Nem igaz. Nem térek erre ki, hogy miért nem és hogyan nem, és nem igaz az, hogy a elhalt őseimmel valamikor együtt fogok ballagni. Ha nem testvérem, akkor nem leszek szellembe azonos vele. Ha ő nem született újjá Krisztus szelleme által, Isten akaratából, akkor nincs miről beszélnünk. Ha megtörtént ez, akkor testvérem lesz, hogy hogyan, mint ez, viszont Isten nem bízta az orrunkra rákötve. Nem tudjuk a mennyei állapotokat, bármire kutakodunk, kitalációkat, elképzeléseket számtalan tudnék így előhozni. Tehát van örökségünk. Az örökség pedig szóval azt jelenti, hogy hát ha van örökségem, akkor ezt tovább kell adni. Mi az örökség? Itt most egyben eljutottunk odáig is, hogy az örökség az, hogy a hagyatékból ki kell szednünk az értéket. Le kell bontani. Le kell bontani azt, akár családi szinten is, hogy az apám, anyám, nagyapám, stb. Mit adott át nekem? És így ki kell dobálni a mulandó dolgokat. Ami értékes olyan értelemben, hogy nem örök, de használható, ami segítségemre van arra, hogy az örök felé haladjak, teszem azt a munkámnak a segítség és egyebek, Isten törvényes segítik, teszem azt, örököltem, hagyatékoztak rám tőkét, akkor az életem könnyen menjen, magyarul tudjak dolgozni, nem felélni, és tudjak gyereket nevelni, stb. Mondhatnám sorba azokat a dolgokat, ami Isten rendjébe, törvényébe benne van, az az örökségemet elősegíti, olyan hagyomány, hagyaték, ami elősegíti. De ami nem arról szól, az csak nyűg a nyakamon. Bármennyire kellemes. Mert kellemes, sőt bűnbe vihet, hiszen egy gazdag hagyaték akár bevihet a lustaságba, bevihet akármilyen emberi önimád babdadba, bármiben, ami Isten tervéből és törvényétől távol visz. Nem biztos, hogy az örökség nagyon jó. Nem biztos, hogy az a vagyon, amit örököltem, az nekem nagyon jó, mert nem tudok önálló lenni, nem nyűg a nyakamon az, amit örököltem, és bizony Isten tervében és törvényeivel ellentétesen működik. Biztos, hogy jó az a hagyomány? Biztos, hogy nem kellene azt beállítani az öröknek a működésébe, fejlődésében és egyáltalán eléréséhez? Hiszen Isten azért adta a földi javakat és a földi akár IQ-t és egyebeket, hogy azzal ismerik meg az ő örök akaratát. Azt. Bizony, ezek a hagyatékok sokszor nyűgök a nyakunkon. Akár egy életet le tudnak bénítani. Mert a hagyományok valóban az, amihez görcsösen ragaszkodunk, belőlünk ölik ki az életet. Azt, ami örök. Ha valaki gazdag lesz, nem fog foglalkozni az örök élettel. Nagyon jól érzi magát, ott a tengerparton, lubickolva. Ha valaki örököl valamit, akkor sok mindenben, akár önző szinten nem tud akár egy kapcsolatot létesíteni, nem tud adakozni, vagy nem tud bármit csinálni. Sokszor ezek átkok, ezek a hagyatékok. Helyre kell tenni minden egyes hagyatékot. Szortírozni kell, nem kell. Kidobandó, teherajkamon, vagy Isten céljaiban hasznosak-e mindent. Az ismeretemet, a vagyonomat, a házamat, az állataimat, a nem tudom micsodákat. Mindent, ami rám esett, rajtam maradt, valamennyit kell szortírozni. Igen, amit otthonról hoztál, nagyon sok dolog a te életedet akadályozza. Amit hagyományként, hogy így kell csinálni, akár egy házasság megkötésének az ellenkezőjét hozza ki. Mert én úgy akarom csinálni, vagy az anyám csinálta, kizárja, hogy te neked feleséged legyen, vagy férjed a másik esetben. Én mindenképpen így akarom csinálni, ő úgy akarja csinálni, és abban a pillanatban az ütközés, az ellenkezés miatt nem lehet együtt valamit csinálni, és az, ami örök, azt bizony együtt kell tenni, férfinek, feleségnek, férnek, feleségnek, családnak együtt kell tenni. Tehát van-e örökségünk, mindig ez a gondolat jön vissza, van örökségünk. De az örökség az annyi, hogy nem a miénk. Miénk lesz. A hagyatékot fel kell dolgoznunk, ki kell dobálnunk, helyre kell tennünk, hogy mi mire való, jó és valóban Isten tervébe, törvényében, hogy illeszhető bele. Valóban. De ez akár egy teológia is lehet. Mert az is hagyaték, mert valamelyik gyülekezetnek ez a szokása, ez az előírása, ez a fegyelme, és lehet, hogy pontosan ez az, ami engem gátol. Abban, hogy Istennek az akaratát, tervét beteljesítsem. Ami elvisz engem oda, hogy átléphetek az örökké valóságba, ami örökségem. Örökségem. Vagy fiúként, vagy eleve Isten népéhez tartozóan, úgy, mint a Bibliában olvassuk, hogy Jákobnak, Izraelnek örökségre adta a földet, de Istennek az öröksége is maga Izrael. Miért öröksége? Mert örök terve van vele, és nem engedi el addig, míg az ő tervét be nem fejezi ezen a földön. Ami, ha megint csak az örökké valóságra mutat. Én úgy gondolom, hogy tisztázni kellene az, hogy a hagyatékot és az örökséget valahogy válasszuk szét fogalomszerűen is. Nekünk hagyatékaink vannak. Mit hagyok másokra? Mit hagyok a szomszédomra, a rokonomra, bárkire? Mit hagyok? Mert egyszer el kell menni. Egyszer itt kell hagyni a földet, mert mindenkinek lejár a mandátuma. Mit hagyok itt? És azt sem tudom, hogy mikor megyek el, ezt még hozzáteszem, mert nem tőlem függ. Bár tőlem is függhet, hogyha úgy élek, akkor megrövidíthetem ezt az utat. Mit hagyok hátra? Mit hagyományozok? És ebben a hagyományban, hagyatékban van-e örök rész? Mert Isten számon kéri, hogy a neked adott örökséget, azt megmutattad el másnak, hogy ő is kérje el tőle azt az örökséget, ami neked már megvan. Te egy mintapéldánya vagy Isten tervének. Te egy mintapélda vagy, rajtad látható meg Istennek a kegyelmi útja a mennyekig, az örök kévalóságig. Isten ugyan számon fogja kérni Izraeltől is. Mit adtam neked? Örök részt a földön, örökségem vagy, vagyis az én akaratomnak a része. Ebből mit tettél meg, mit teljesítettél meg? De az ember, és maga a hívő ember, ebben ugyanabban a helyzetben van. Isten, ha neked adott egy lehetőséget, számon fogja kérni, hogy mit tettél a lehetőséggel. Ugyanúgy, mint a tékozló fiúnak, és kikérte az örökségét. Felélte. Mert felélte. És az örökség igazából hagyaték volt, és nem örökség volt. Ezért térhetett vissza az atyai házba. Mert a hagyatékot föl lehet élni, de az örökséget Isten újra felkínálja. És ha mi nem vagyunk részesei az örökségnek, akkor Isten újra és újra kínálja egy darabig. Ehhez mutatja meg másnak azt, hogy nézd meg, ő a te testvéred lehet. Ő az, aki örökös részednek a tagja. Teszem azt Izrael népén belül. Ő az. Megmutatja Izrael belül, hogy a testvér és Izrael párhuzamos módon, de mégis testvér, idősebb és fiatalabb testvér. Egy örökségnek a két azonos örököse, ami szinte nevetséges emberi fogalmakban, hogy az örökségnek nincsen határa, mértéke, léptéke. Mindennek az örököse, hiszen az a minden benne van, hogy nem mérhető. Tehát el kell számolnunk a mi bizonságunkkal, a mi életünkkel. El kell számolni. Mit adtam tovább bárkinek? Egy prédikációba, egy beszélgetésbe, egy látható módon az életemben. Mit adtam tovább? Hogy kell csinálni? Nem érdekel senkit. Holnap után nem fogja érdekelni, mert nem abban a közegben van, nem az a környezetben van, nem az a problémája, nem az kilóba, és nem az korban, és nem az származásilag se. Nem érdekli a te végrehajtási terved, nem érdekli a te alkalmazásod, turkál benne, hogy könnyű vagy nem, de nem viszi életre. Ez nem örökség. Hiába erőlteted rá valakinek, hogy meg kell térni, ha a megtérés mellett nem vagy az, aki megmutatja, hogy mi az, hogy örök. Ha te nem beszélsz az örökről, hanem térjen be valaki egy hagyományba, akkor te Isten terve ellen teszel. És ezért számon kérhető vagy. Istennek pedig tényleg az a terve, hogy örökséget adjon mindenkinek. Az pedig az örök élet. Az örök élet viszont nem más, mint a mennyeknek országa, ami nem egy külön birodalom, nem egy külön határokkal jelzett terület, hiszen a mennyek országa itt van közöttünk. És ha itt van közöttünk, akkor nekünk már lehet bizonságot tenni, hogy igen, itt van az állampolgári, nem papírom, hanem az állapotom tudom prezentálni. És az a te számoddal, a te tetteiddel köteles vagy megtenni. Úgy kell élned. Úgy kell élned, hogy örököt lássanak benned, hogy ők is az örököt kell kérjék, fogadják el, és részesei legyenek. A hagyományokat pedig kötelesek vagyunk megszűrni. Egyébként ez a szolgálati feladat is. Igen, ha előveszem a Talmudot, előveszem a Tórát, előveszem a Midrásokat, előveszem a zsidó bölcseleteket, mindegyikben ott van az örök. Mindegyikben. Ha előveszek egy ilyen ista, olyan pista, akármilyen keresztény tanítást, vagy liturgiát, vagy bármit, ott van a gyökere. Lehet, hogy nem is tudják, hogy miért csinálják. Neked kell felfedezni, neked kell azt kiemelni belőle, és azoknak, akik nem tudják, mit csinálnak, neked kell elmondani. Neked kell elmondani. És itt nincs felekezet, itt arról szól, hogy mindenki egy picit hordoz. És Isten így őrizze meg az ő örökségét, annak a bizonságát, hogy nem is tudjuk, hogy a középkorban és a sötét középkorban Isten hol rejtegette el. És nem is tudjuk, hogy milyen veszélyes időket élünk meg, amikor a hagyatékok, a hagyományozás, mint olyan, elvetett hülyeségnek tartják. Nem kell a múlt, nem kell a nagypapa, nem kell az ősöknek a dolga, és ezzel az örököt is elveszítik. Ezért kellenek mindig is példák. És ha Isten azt mondja, örök tervem van veled, örök terve van Izraellel, örökségem és örök részt adtam neki, akkor viszont ez egy pozitív válasz. Isten mégis csak gondolkodik azokról, arról, hogy szóban, írásban, bármi módon látható, hallható, olvasható, bármi érzékszervvel felfogható módon, mégis az ő örök dolga nem csak megmarad, hanem látható is lesz. De ez mi is kellünk. Mi is kellünk, hogy ennek ellenére folyik a világban, mi megéljük azt, ami örök. Megéljük, valójában testvérek vagyunk, valójában Galata 3 szerinti olvasatban megtudhatjuk, hogy mennyire vagyunk Ábrahám magjai, megtudhatjuk azt, hogy hogy is lettünk az örökös társak, az örök részei, mennyire lehettünk, de azért tudjuk meg azt, hogy ez felelősség is. Felelősség, de olyan felelősséget, amely az embernek nem nehéz tennie, mert aki Isten szereti, az az embert is szereti. Annak nem mindegy a másik ember. Aki Istennek nincs benne az örökségében, aki Isten csak vallásos vagy hagyományos módon tiszteli, az általában az ember se szereti. És innét adódik, hogy az ember, akit te nem szeret, az próbálja álszeretettel magáévá tenni, utódának tenni, másolatának tenni, állandósítani az ő akaratát azon, aki utána következik. Akkor van, aki Isten szereti, az nem uralkodik, az nem a másik emberbe akar tovább élni, hanem az örök életet akarja tovább adni a bizonsága által másoknak. Ez talán a titka, ha szeretjük Istent, akkor van örökségünk, és az örököt tudjuk prezentálni ebben a világban.